Ilyenkor van egy, hogy mondjam, az analógia itt tényleg erős, van egy ilyen kádári belügyminisztériumi reflex, hogy na, akkor én most jól meg fogok titeket félemlíteni, kiemelem rendzavarókat, és akkor őket véres kartra mutatom, hogy aki ezt továbbra is csinálja, az még karácsony előtt is az utcán találja magát, na majd akkor old meg a rezsidet, a gyerekedet, az életedet. És ugye nem tudom, csak sejtem, hogy ez mennyire működik azokon a helyeken, ahol akár nagy tömegeket lehetne egymással összekapcsoltatni, hanem mennyire kezdik az embereket igazán félni és tartani attól, hogy bármifajta mondás, akár egy vidéki, kisebb települési iskolában kimer majd ezek után megszólalni.
Az EU döntése, a pedagógusok akciói, vitatott ellenzéki kampánytámogatás és az államfő kommunikációs bukfencei, hogy csak négyet említsek az elmúlt napok politikai eseményeiből, amit a Szabad Európa elemző című podcastban most átbeszélünk ez alkalommal Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadóval. Én Vovesz Tibor vagyok. Bejött a papírforma, ahogy azt hetekkel ezelőtt kiszivárogtatták, az Európai Bizottság úgy döntött a Magyarországnak szánt forrásokról, ahogy azt akkor hallottuk. A kohéziós keretből egy jelentős összeg befagyasztását javasolja a tanácsnak, de a COVID utáni helyreállítást célzó alap elköltésére készített terveket támogatják. A kifizetéseket ugyan ott is szigorú feltételekhez kötik. Sikerült falhoz állítani a magyar kormányt?
Szerintem nem volt papírforma, mert az elmúlt 12 évben Orbán Viktornak és a kormányának a manőverei az unióval kapcsolatban csinált, ami a vége felé már tényleg inkább egy ilyen külvárosi
vagánykodás,
igen, ez a jó szó rá, vagánykodásra hasonlított, hogy én zsarollak avval, ebbe avval, aztán majd úgy is meg fogom neked adni, és a végén te fogsz engedni. Eddig ez működött, szóval, hogy 12 évig ez ment, és ugye az unió is lassabban dolgozik, meg ugye mindig mondták, hogy a bürokraták keresik az eszközt Orbán Viktornak a megrendszabályozására, meg nem tudom, hogy betörésére. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez van csak mögött, hogy végre megtalálták az eszközt, és van rá most már jogi keret.
Ezek egyesek már szerint a saját játékát fordították ellene.
3-4 olyan lépést tett Orbán Viktor az elmúlt 2 évben, vagy másfél évben, ami belekészítette a brüsszeli és az európai elitet is arra, hogy most már fellépjen ellene. És ennek a legnagyobb százaléka szerintem az ukrán háború. Ha nem lett volna ukrán háború, akkor szerintem ezek a befagyasztások nem lettek volna. Egyszerűen akkor így elveszett volna így a bürokraták között, és akkor valami dádá lett volna, meg csinálj valamit jobban, de aztán megkapod a pénzt. De az ukrán háború, mint ilyen politikai fordító...
A vétók miatt?
Nem csak a vétók miatt, hanem abban az egész hozzáállásban, ahogy ezt ő az választások óta teszi, és azt a fajta szintén ilyen kicsit ilyen külvárosi a kérdések, hogy akkor jöhetnek-e a svédek vagy a finnek, NATO tagnak-e. Ugye ezek olyan kérdéseket feszeget, amikről eddig Európában ezek nem voltak kérdések, hogy valaki pénzekért más országnak a biztonságát, zárójelet nyitok, a legközelebbi rokonunk Finnország, zárója bezárva, tehát ő biztonságát pénzekhez köti, és ebben nyíltan játszik, ezek olyan szintre mentek el, hogy hirtelen szerintem így Orbán Viktor egyedül maradt ezen a tánctéren, hogy mennyi ideig az egy kérdés, de most egyedül van, és valahogy rosszul jönnek most a kártyák neki, ami nem mindig újdonság, minden választás után valahogy kicsit rosszabb volt a közés, a külhangulat Magyarországon az ő győzelmei után, de most már még nagyon-nagyon rossz helyzetbe került, és az Unió pedig ezt kicsit megérezte ezt a bérszakot, és lépett. És ez azért is van, mert ugye beszéltünk róla korábban, hogy Orbán Viktor és a kormánya néha már saját maga is elhiszi a saját maga ilyen...
sérthetetlenséget?
Meg a szuperképességeket, hogy ő mindent előre lát, ő tudja pontosan, hogy ki hogyan fog mozogni, az ő mondása, hogy azok mindig nagyon nagyok, és akkor az igazából beteljesülnek. Ugye van a Fidesz tábor, főleg a Fidesz frakción belül mindig egy olyan nimbusza, hogy Orbán Viktor mindent előre meg tud látni, több lépés előre lát. Ez most láthatóan nem teljesen működött.
És ugye ami gyakorlatilag a háború kitörése óta.
A háború kitörése óta, meg előtte is, szóval azért itt is beszéltünk annó arról, hogy milyen problémája van a magyar gazdaságnak, már decemberben lehetett látni, egy évvel ezelőtt, amikor itt ültünk, hogy ez, akkor ugye a háború az aztán semmi közel nem volt az inflációnak, hanem ott már magában voltak makrófolyamatok, amik rossz irányba mentek, de hogy az történt, hogy közben egy nagy győzelem lett, egy megsemmisítő az ellenzék szempontjából győzelem, és Orbán Viktor azt gondolta, hogy ezt ki fogja majd valahogy játszani. Még kimozoghatja, most nem úgy néz ki, hogy ez most egy ilyen egyszerűbb kimozgás lenne, de hogy elhitte a saját maga propagandáját, és abba is belefér olyan hiba, hogy például az őt egyébként hát nagyon sok ideig tűzön-vízen támogató most éppen nem kormányzó CDU-CSU-t is sikerült annyira megbántani, hogy még ők is ellene szavaztak ugye a Bundestagban lévő határozati javaslat mellett, mert ugye azt történik, hogy kimegy Orbán Viktor Berlinbe elvileg békülni, leül, és ad két olyan interjút, hogy tényleg az ember, főleg a németek, így az agyukat, hogy ez az ember egyáltalán létezik. Szóval az egy politikai hiba, amikor az ember elmegy valóban, és azt mondja, hogy az egyetlen egy normális párt Németországban a szélső jobboldali AfD. Na most, ha valaki ilyet mond egy országban, egy olyan választás, vagy olyan szavazás, ami ráadásul neki nagyon fontos, hát azért szerintem ez egy komoly felelőtlenség. És pár ilyen egyébként súlyos hibából jött össze ez a nagy csomag, mondom még egyszer, szerintem az ukrán háború a lényeg, és ezért sikerült aztán ezt a helyzetet most kialakítani egy hónappal, vagy más hónappal ezelőtt még, arról volt szó, hogy minden rendben van. És ott volt valahol egy hónap ezelőtt kezdett egy nagy változás lenni mind a bizottság gondolkodásában, mind a tagállami gondolkodásokban, ugye ezt ugye még meg kell még szavazni ugye még a tanácsban, tehát még ez még nem teljesen dölt el ez a bizottsági pénz visszatartás, de itt valóban van egy változás benne. Tehát kicsit így elég volt szerintem az uniónak, kicsit elege van kicsit Orbán Viktornak ezekből a fajta zsarogató politizálásból.
A kritikusok, kormánykritikusok azt várják, hogy bele fog bukni a kormány ebbe.
Hogyha egy tankönyvi példa lenne ez, nem fog belebukni Orbán Viktor, mert egyszerűen nincs kinek megbuktatnia. Ahogy mondtam, április vagy hatalmas győzelem volt, kétharmad, ami akkor nagyon masszív volt, az ellenzék romokban van, és hogy az emberekben nem csak az unió miatt, hanem egy sok minden más miatt óriási düh van, de hát nem tud hova menni. Tehát, hogyha most, tehát nem tud, egyszerűen Orbán Viktor nem tud most megbukni, mert nincsen kire megbukni.
De nehéz helyzetben van kétségtelen, hiszen az eddig alapvetéseknek számító kijelentésekkel ellentétes intézkedéseket kell hozni.
Én azt mondom, hogy inkább az a kérdés itt, hogy egyrészt a párton, a Fidesz pártján belüli létező stratégiai kérdés és vitamin, amiről szintén beszéltünk itt korábban, hogy vajon meddig lehet engedni az uniónak, az most éppen hol áll. Itt minden csak kizárólagosan pénzügyi kérdés. Hogyan lehet a magyar kiszáradt gazdaságba nagyon gyorsan működő tőkét beinjektálni, mert ugye ha nem injektálódik be, akkor leáll és baj lesz. Hogyan lehet ezt valahonnan máshonnan finanszíroznia? Én azt gondolom, hogy Orbánnak van B-terve, mivel az oroszok ugye most így, hát finoman szóval kiestek, ezért ugye, amit szintén beszéltünk itt, most szerintem Kína van a finanszírozási oldalon, nem lennék meglepve, ha bármikor majd bejelentenének, hogy igen, majd egy nagy, akár több milliárd eurós, vagy akár több 10 milliárd eurós hitellel fogja Kína kisegíteni Magyarországot, vagy ugye az úgynevezett panda kötvényt majd idehelyezik, ami egyébként van Lengyelországban is. De hogyha van egy alternatív finanszírozó, aki Kína lenne, akkor miért kell nekem megfelelnem az uniós szuperfeltételeknek, ha van ez az alternatív finanszírozás?
Mégis az látszik, hogy a kormány gesztusokat tesz de ezek a korábbi vállalásokkal szemben.
Ugye mindenki tudja, és talán már Brüsszelben is tudják azt, hogy ezek, amiket ők kérnek, az Orbán rendszernek az quintesszenciája az, hogy irányítottan felcsútról dőlnek el az Európai Uniós fejlesztési pénzeknek a győztesei. Tehát ez a quintesszenciája. 2010-től kezdve így működik a magyar rendszer. Most azt várni, hogy ez radikálisan meg fog változni, de magyarul a quintesszenciájáról mondjon le Orbán kormány, vagy naivitás, vagy inkább azt mondja, hogy álnaivitás. De ugye, nem, ugye mi történt, hogy amiben belekötnek, hogy akkor nem tudom, az integritás hatóság alelnöke nem megfelelő, valóságban mi történt? Amiket bevállalnak maguknak, hogy létrehoznak egy teljesen fölösleges, teljesen lényegtelen, teljesen, még ezen a quintesszenciát ellenőrző hatóságot, még ezt is képtelenek rendesen megcsinálni, mert ugye az, és ugye ez egy nagyobb probléma, ami az azt jelenti, hogy maga a rendszer már az eljátszását is képtelen arra, hogy tud normálisan működni. Mindannyian tudják, quintesszenciája az Orbán rendszernek az, hogy felcsúton dől el, hogy ki, mit és hol épít, milyen Európai Uniós pénzből.
A látszott hiánya érhető tetten a pedagógus tüntetések utáni intézkedésekben is, hogy átvigyem a beszélgetést a következő témára. Mire gondolok itt, 8 tanárt kirúgtak. Ez egy tipikusan olyan intézkedés, amikor erővel reagálnak egy helyzetre. Mint hogy ha már fel sem szeretnék tartani azt a látszatot, hogy itt valóban egy párbeszéd megy, vagy hogy meghallgatják pedagógusok véleményét.
Ugye ez a félelmítés, ez a megfélemlítés kérdése. Tehát van egy elégedetlen tömeg, legfőképpen Budapesten meg a megyei jóvárosokban látszódik igazán. Ott van egy most már több hónapja, sok hónapja zajló tüntetés, sorozat, meg demonstrációs sorozat, ami még mindig nem ért el azt a szintet, hogy egyrészt politikai pártoktól függetlenül egységesítse tényleg tömegesen, de tömegesen, ez a kulcs szó, tömegesen a pedagógusokat, kettő pedig nincs az a fajta szolidaritás, hogy más elégedetlen tömeg egymásra találjon. Ugye mindig erről beszélünk.
Igen, az összekapaszkodó elégedetlenekről.
Így van, hogy akkor jöjjön egy másik olyan csapat, aki szintén küzd valamilyen fajta ilyen problémával. És ilyenkor van egy, hogy mondjam, az analógia itt tényleg erős, van egy ilyen kádári belügyminisztériumi reflex, hogy na, akkor én most jól meg fogom titeket félemlíteni, kiemelem rendzavarókat, és akkor őket ilyen kb. Ilyen véres kardként mutatom, hogy na tessék, figyeljetek ide. Aki ezt továbbra is csinálja, az még karácsony előtt is az utcán találja magát, na majd akkor old meg akkor a rezsidet, a gyerekedet, az életedet. És ugye nem tudom, csak sejtem, hogy ez mennyire működik azokon a helyeken, ahol akár nagy tömegeket lehetne egymással összekapcsoltatni, hanem mennyire kezdik az emberekkel igazán félni és tartani attól, hogy bármifajta mondás, akár egy vidéki, kisebb települési iskolában kimer majd ezek után megszólalni. Ez egy megfélemlítés kérdése. Az van, ugye az előző témához is, hogy van egy bugyogás, tehát van az embereknek van egy ilyen feszültsége, mindenhol érződik, hogy a társadalom különböző alrendszerei nagyon rosszul érzik magukat, rossz irányba gondolják, hogy mennek az a dolgok, de nem tudnak így egyesülni, és nem tudnak mibe egyesülni, ezért le kell őket, az Orbáni gondolkodás szerint le kell őket, le kell mestőket választani, le kell metszeni ezeket a hangadókat. És attól félek, hogy mi ez a szolidaritás hiánya még mindig nagyon fájó, és az egész Magyarországra élszabadból jellemző, nem a mostani évek, hanem az elmúlt sok-sok évnek a sajnos a tapasztalata ez. Ezért hol van az a pont, amikor elkezdenek az emberek tömegesen csatlakozni hozzá egész országszerte? Mondom még egyszer úgy, hogy szerintem még mindig az van, hogy a pedagógus társadalom, az egész magyar társadalom politikailag van megosztva ebben a kérdésben is, és igen, az a fideszes pedagógus, aki tehát már csak a nagyszámok törvény szerint is kell léteznie kell, akár valószínűleg többségben is van, mint a nem fideszes, vagy a nem kormánypárti, az mikor fogja azt mondani, hogy igen, elég, ez már nekem nem párt kérdése, és lehet, hogy akkor jövőre is a Fideszre fogok szavazni, vagy két év múlva a választásokon, de ebben az ügyben viszont a ellenzéki kollégámmal vagyok egy platformon, és igenis meg fogok mindent tenni, hogy megvédjek mindenkit, aki ilyen helyzetbe kerül. Ezt nem látom, ezt a pontot, hogy ez most eljött volna. Egy ilyenfajta elbocsátás főszabályként hatalmas nagy felháborodás kéne, hogy kövesse. Ugyanígy, mint a pécsi diáklánynak a kiutálása. Ezek mind ilyen szimbolikus dolgok, amiket elvégként mindenki ért. Csak az a kérdés, hogy mit mond a társadalomnak? Fogjam be az arcomat, és akkor békén hagynak, vagy igenis kiabáljak, mert már nem tudok hova hátrálni.
Nem sürgeti ezt a pontot, nem jön el ez a pont előbb. Azzal, hogy módosítják a szociális törvényt és az állam hátrább vonul a gondoskodásból, hogy az egészségügyi törvénytervezet alapján tervezik bezárni a krónikus betegek osztályait a kórházakban, mint hogy a pedagógus tüntetés veszélyességét be is árazná a kormányzat azzal, hogy újabb kockázatos lépéseket tesz meg, amikor a szociális törvényt vagy az egészségügyi törvénytervezetet módosítja.
Mert azt gondolják, hogy mindent meg lehet csinálni. Mennek. A szociális törvénynek a módosítása, ez pontosan arról szól, hogy annak a csoportnak üzennek, sajátjaiknak, akik ők nem akarnak más embereket eltartani. És akkor ebben...
És ők mindig többen lesznek, mint akik rá vannak szorulva erre?
És ugye arra játsz, hogy a magyar társadalom nem ilyen szolidáris ebből a szempontból. Hogy...
Mikor veszett el ez a szolidaritás a társadalomban?
Hát egyáltalán volt.
Beszéljünk a köztársasági elnök kettős kommunikációjáról. Novák Katalin is egy elég szokatlan helyzetben találta magát, amikor Ukrajnába, Kijevbe látogatott. Egyrészt hónapok óta a kormány igyekszik relativizálni az orosz megszállás súlyát, fontosságát Ukrajna területén. Másrészt tetszik, nem tetszik, a köztársasági elnök találkozott az ukrán elnökkel. Ez valahol nem igazán ugyanaz a kommunikációs stratégia.
Hát dehogy is nem. Az van itt kiadva, és ez látszott már az elejétől kezdve, hogy Novák Katalin, aki korábban ugye a Fidesz elnökeként, miniszterként, aztán korábban államtitkárként dolgozott, most ő köztársasági elnök, és ő megpróbál egy másik hangot, egy másik szerepet vinni, mint amit Orbán vitt. Ez egy tökéletesen kidolgozott, egymásról tudott, előre megtervezett kommunikációs trükk, és ugye pont ugye azt kellett mutatni, hogy az egyetlen olyan ország volt az Európai Unióban, akinek nem volt valamilyen fajta vezetője látogatóba Kijevbe, és pont ugye itt most a döntések előtt valaki egy kicsit más hangot visz. Egyébként ezt Novák Katalin tökéletesen csinálja, tehát ilyen szempontból a kommunikációs végrehajtása tökéletes, teszi, amit kell, aztán meg elmegy Kárpátaljára, ahol szintén teszi, amit kell. Produktum az ilyen szempontból tökéletes.
Ez a kárpátaljai látogatás nem csak legitimálása volt ennek az ukrajnai útnak?
Hát be, persze. Hát ugye ez egész egy kommunikációs bluff abból a szempontból, hogy nem az van, hogy a magyar kormány az utolsó szövetségese Oroszországnak, hanem ennél dolog cizelláltabb, mert ugye azt mutatja ilyenkor, hogy egy szuverén vezetője van az országnak, ugye a köztársasági elnöke, aki képes mást mondani, mint amit a miniszterelnök tesz, de ez egy bluff.
A meleg szervezetekkel összehozott találkozója, ez ugyanebbe a folyamatba leszkedik?
Persze, hogy... ez a kifele kommunikáció, hogy lehet mutatni, hogy ő egy másfajta hangot visz, és ez a célja. Ugye ezért volt eredetileg is ő erre kiszemelve és kiválasztva is, avval ellentétben, hogy ugye ő nem egy szuper kádere a Fidesz, tehát nem Kövér Lászlója, akit szintén ugye elmegettek annó, mint a várományosa a pozíciónak.
Nézzük ezt a partnerek oldaláról. Hiba volt a meleg szervezetektől, hogy szóba álltak Novák Katalinnal, aki egy olyan politikai irányvonalat képvisel, amely összemossa a pedofil bűnözést a mássággal, illetve a civilek részéről hiba volt-e, hogy beszálltak az Integritás Hatóság felügyelőbizottságába. Ilyenkor mi a jó magatartás, hogy beszállunk, és akkor ezzel legitimáljuk ezt a játékot, vagy távol maradunk, és akkor mondhatják azt, hogy lám nem is probléma, hiszen még ide se jöttek.
Ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mi a legitimáció, mi a segítés? Nem vagyok én döntőbíró, nem tudok akár inkább kommunikációsan mondani valamit. Szerintem egy meleg szervezetnek el kell mennie a köztársasági elnökkel beszélnie, egyrészt azért, mert magyar embereket képviselnek ők is, tehát hogy akkor az az ember, aki fogadja őket, akkor legalább el lehet neki mondani valamit. Az Integritás Hatóság szerintem más kérdés, az a nulladik perctől látszott, hogy az egy vicc, ez egy bluff, ez magában is mindent elmond.
Utaltunk már a kádári rendszerre, amikor ezt szóba hoztad, akkor nekem beugrott a kormányfő videója az adventi koszorú vásárlásról. Ugyanakkor meg másik rendezvényen meg egy nagy Magyarország sállal látható. Ismét több szerepet játszik.
Kezdjük a videóval, ugye kicsit szerintem ne elemezzük túl, de azért van egy-két érdekes dolog benne. Az egyik például az, hogy sokat beszéltünk arról, hogy mindent ilyen katonai nyelvezetbe kell öltöztetnie, vagy nem is tud már lényegében csak ilyen vezényszavakban, meg ilyen katonai kérdésekben beszélni. Magában úgy hívta, hogy az advent hadművelet, ahol ő elmegy és vesz egy adventi koszorút, de ami nekem érdekes volt, egyrészt az, hogy ugye ezt, ugye, hogy az energiát hát így távolítja magától el, hogy hát igen, hogy viselik kedves, hogy tehát ki kell bírni, mint neki ehhez semmi köze nem lenne, hogy ez az egyik ilyen meta üzenete, de ami még sokkal érdekesebb is, hogy a már itt Kádári, vagy nem is tudom már a magyar történelem melyik ilyen szép emlékű vezetője, hogy ugye ő azt mondja, és azt sugallja, hogy ő már lényegében a néppel van. Tehát ő már nem otthon gyújtja a gyertyát, hanem az irodában, tehát már őké már a népe a családja, és ott így egyedül magányosan meggyújtja vasárnap, amikor szintén benn van az irodában, és dolgozik a hazáért, és ő hát szegény.
Hát ne feledjük, hogy a rezsiköltségek őt is érintik.
Hát ez már az évvégi viccelődésnek a helyzet, de hogy tényleg...
Nem vicceltem, hát a felesége.
Hát a feleségét érinti, ő nem foglalkozik rezsikérdésekkel, ami a lényeg az, hogy tényleg ez a Kádárra válás, hogy egy olyan vezetővé válás, aki tényleg már csak a népéért él, hát e felem megy. Ez a videó ezt sugallja.
Említettem, hogy beszéljünk a dollár bal oldalról is. Mekkora szenzáció ez?
Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy legyen egy olyan ügy, amivel lehet aztán hónapokat, éveket ebben elmenni, hogy ebben lehessen dobálni az ellenzéket, és azt mutatni, hogy ők idegen érdekeket képviselnek. Ugye ez az Orbáni retorika fő lényege, hogy aki nem vele van, ugye ez már 2002 óta van, ugye a haza nem lett ellenzékbe, aki nem vele van, az idegen érdekeket képvisel. És ugye ez a lényege a dollárba oldalnak is, hogy hát valaki ide ad pénzt, akkor ő azt akarja, hogy azt képviselje, aki adja a pénzt. És ennek ez a lényege, minden más leágazása, porhintés, egy zárójelet nyitok, senkit nem zavarna az a 3 milliárd forint, hogyha az ellenzék nyert volna. Úgy egy kicsit zavaróbb, hogy ez ekkora pénz ide került Magyarországra, és ez lett az eredménye. És ilyen szintű kampány, és ilyen szintű hát hibája, zárójel bezárva. De hogy ugye arról senki nem beszél, hogy hát Orbán Viktor rengeteg külföldi támogatást kapott, még az Orbán rendszer éveibe is, hát a német alapítványok hát itt komolyan működtek Magyarországon, akik jobb oldalként támogatták a Fidesz párt alapítványát is. Ez az egész ügy onnan indult el, hogy Márki-Zay Péter úgy érezte, hogy be kell menni egy podcast műsorba, és kell erről beszélnie. Hogy ez azért csinálta, hogy megelőzzön valamilyen már ráváró csapás, vagy nem tudom micsoda, de a lényeg az, hogy megint ő indította ezt a dolgot el, és kontrollálhatatlanná vált. És innentől kezdve már ez az ügy már a saját életet éli. És minden szereplő, aki benne van, pontosan úgy viselkednek, mintha a Rogán Antal írná ezt a drámát. Azt mutatja, hogy egyrészt a sajátjának azt mutatja, hogy igen, lehet, hogy mi rosszak vagyunk, lehet, hogy nekünk vannak nehézségek, na de ott a dollár baloldal, akit kívülről azért fizetnek, hogy nekünk rosszat okozzanak.
Nagyon naiv feltételezés, hogy mindez amiatt lehet, mert szeptember óta 300 ezer szavazót veszítettek az Avex Research szerint a kormány oldalon.
Ugye egyrészt a Fidesz állandóan gyártja az ellenségeket, ez akkor is, hogyha veszít, akkor is, hogyha szavazókat nyer, mert hogy kell mindig gondolatmankót adni a sajátjainak, hogy miért történik az, ami éppen történik, és ez különböző fórumokon és médiákon keresztül megállás nélkül adni nekik, hogy ne tudjanak esetleg valami más gondolni, mint amit ők szeretnének, ez az egyik. Kettő, igen, sok ember elment a Fidesztől, de ezek az emberek a párt nélküli ingadozóba kerültek bele, nem az ellenzéki tábort erősítik, hanem a Fidesztől eljött, tehát nincs hova menniük, nem találják meg azt az alternatívát, amit érdemes lenne nekik támogatniuk. Mondom, még egyszer, ez 14-ben és 18-ban is így volt, nem ekkora számban, mint most. De amit ebben a kutatásban még sokkal érdekesebb, mint ez, az az, nekülelenőtt az elégedetlenek aránya, akik azt gondolják, hogy az ország iránya rossz irányba megy. És ugye ez több mint kétharmados többség. Hát ilyet én nem is tudom utoljára, mikor láttam. A 90-es évek közepén voltak ilyen számok, valamikor talán a Bokros csomag környékén, egyébként megegyezve avval az inflációs mértékkel, ami akkor volt, ez a kettő azért kéz a kézben jár, de egy olyan szintű válságban van Magyarország decemberben, most így 22-ben, ami egyszerre jön, ugye ebből az ukrán háborús rossz hangulatból, hogy mégiscsak most már lassan majdnem egy éve háború van mellettünk, de emellett a közhangulat borzalmas, aminek szerintem az egyik alap dolga az az, hogy az emberek most először minden ember szembesül abban, hogy az infláció mértéke olyan óriási, hogy a saját életét alapvetőleg befolyásolja. És egy picit beszélve arról, hogy hogyan állnak a pártok az év végén. Az a fajta átrendeződés azért nem történt meg, amire sokan számítottak, de az igaz, hogy mondjuk az ellenzéki oldalon mondjuk én 5 pártot különítek el, a DK-t, a Momentumot, a Jobbikot, a Mi Hazánkat és a Kutyapártot, és ez az 5 párt van egyfajta versenyben egymással, és ebben a versenyben ugye Gyurcsány Ferencék és Dobrev Klára ugye elindultak abba, hogy ők lehessenek a fajsúlyos vagy a centrális, ellenzéki oldalon centrális erőtérként működő párt, és ebben ugye ezt szolgálja ugye mind az árnyékkormány, mint ugye a most elinduló DKTB, az, hogy legyen saját csatornák, és az, hogy minél több ember jön ide, de az látszik, hogy ugye kicsit lépéseket tesznek, még nincsen áttörés, még csak az ellenzéki oldalról szipkáznak el szavazók, tehát még csak átrendezik ugyanazt a tortát, de érdemben az ellenzéki szavazótábor nem nő. Tehát ez egy helyzet. A Momentum sokáig azt gondolta magáról, hogy ő ezt mondja, az új párt, az új generációs párt, és most éppen egy ilyen csodaváró hangulatban van, hogy mikor fog visszatérni az egyik vezető arca, de most már nem az a kérdés náluk, hogy egy generációváltó párt lesznek, hanem az, hogy megvan lesz-e az 5%-uk az európai parlamenti választáskor, ami ez egy óriási különbség, és most, hogy látom, ők most mindent egy lapra tesznek fel, hogy tudjanak valami fajta hát alternatívát mutatni Dobrev Klárával szembe.
És most mi ez alap, amire föltesznek mindent?
Donát Annára.
Ja, ugye, a személy.
Egy személyre, ami nem tudom, hogy mennyire jó stratégia, az idő majd megmutatja. A Jobbik egy ilyen kicsit ilyen tetszhalott állapotban van, létezik valahogy, de hát ugye ott is ugye új elnök kellett, aki hát gondolom eléggé el van foglalva ott a belső feszültségekkel, és igazából nem nagyon mutat már életjelet. De a másik kettő, tehát mind a Mi Hazánk, mind a Kutyapárt más helyzetben van, de a Mi Hazánk ugye azt a fajta építkezést csinálja, ami egyébként középpártnak szükséges. Tehát az, hogy van megint ugye témája, most ugye a Covid kevésbé működik, de a gazdasági válság működik, ugye rácéloznak erre a kicsis középvállalkozó rétegre, akiket tényleg minden percben érint, ugye mind az infláció, mind az energiár, hozzábeszélnek, és ugye nem mellesleg, ugye ők is bizonyos szempontból a saját médiát csinálnak, mert a Torockai László a YouTube-on, meg a különböző ilyen felületeken, ugye nincsen fenn a Facebookon, mert le lett tiltva, de hát több százezres nézettséget produkáló videókat csinál, amiknek azért van egy komoly vonzereje, visszavett ebből a szélsőségesen antiszemista, rasszista hangulatból, hanem próbál inkább ezt a harmadik utas, van más út Magyarországnak típusú, ami mindig kicsit
puhul, ilyen... Puhul a kommunikáció? Hát puhul úgy, azt, mint annak idején a Jobbiknál?
Nem tudom, hogy puhul-e, vagy inkább az, arra jöttek rá, hogy abban nem tudnak növekedni, az egy üvegplafon, és azért muszáj valamit másképp beszélni. És szerintem ez működik is, mert szerintem egy nem budapesti momentumosnak, igenis szerintem lehet szimpatikus, vagy akár vonzó.
Megtalálja a témát, megtalálja a hangot.
Megtalálja a hangot.
Amit mondasz, azért érdekes, mert mindig úgy beszéltünk a mi hazánkról, mint az egy ilyen szatellit párt, egy másik nagy párt mellett, és hogy a szavaiból pedig úgy tűnik, mintha tudatosan építkezne, tehát hogy mégsem ez a valamilyen hiánybetöltő, szelepelő funkciója lenne, hanem hogy valóban elkezdene egy önálló politikai erőként működni.
Hogy ők micsodák, az egy folyamatosan változó kérdés. Az, hogy a Fidesznek egy időben érdeke volt, hogy legyen Mi Hazánk, és ugye ez a centrális erőtér újra kialakuljon, ami felé egyébként megyünk, hogyha a DK meg tud erősödni, és ők is meg tudnak erősödni, akkor ugye megint létrejön ez, ami ugye létrejött,
Fidesz lesz
ugye, ami létrejött ugye 2009-ben már az EP választásokkor, jó régen volt, hogy éppen ők milyen szinten vannak a Fidesszel kapcsolatban, én szerintem nem tudom, de nyilván valahol az elején volt, ugye futtatták is őket, tehát mindenhova beívták, ők voltak kvázi az ellenzéki párt a közmédiában, és amennyire lehet közmédiának hívni őket. És onnantól kezdve, amikor benn voltak a rendszerben, és főleg már a Covid-nál, azért már úgy kevésbé voltak nagyon azért úgy simogatva, mert ugye kezdtek ugye növekedni, hogy mi az a határ, mekkora az a százalék, amíg Orbán Viktor ezt, hogy is mondjam, ezt tolerálja, az egy kérdés, valahol szerintem ma 15% körül van az, amit és ugye abban mindig vissza lehet, abban, ugye ez egy ilyen, kb. Egy ilyen tározóként működik az ő fejükbe, hogy lehet tőlük majd akkor majd bizonyos fajta retorikával majd visszább színi szavazókat, de ha ők fideszesek lennének, akkor a Fideszre szavaznának. Ők nem a Fideszre szavaztak, hanem a Mi Hazánkra szavaztak, ők ellenzéki szavazók, az, hogy a Torockai micsoda, az egy másik kérdés, de a szavazói azok ellenzéki szavazók, akik nem kaptak megfelelő ajánlatot az Egyesült Ellenzék pártjaitól, és ezért szavaztak utána ki, de nem a Fideszre szavaztak. És aztán most ők hogyan alakulnak, hogyan nőnek, milyen rétegek jönnek még rá, ezt nem a jövő zenéje. És egy bizonyos szempontból jobb helyzetben van a kutyapárt, mert ugye nekik csak várniuk kell. Tehát az idő, amit szintén beszéltünk sokszor, hogy ők egy ilyen közlekedő edény, hogyha az ellenzék, parlamenti ellenzék mi azokat leszámítva jól szerepel, akkor a kutyapárt csökken, ha meg nem, akkor meg nem. De most szerintem ők feljövőben vannak, tehát hogy a kiábrándultság, amiről sokszor beszéltük, és beszéltünk ma is, az őket erősíti, és a nagyvárosi, fővárosi szavazók oda fognak hozzá menni, mert egyszerűen csak azért, mert hogy bemutassanak a többi pártnak.
A Szabad Európa elemzőben Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadóval beszélgettem, Vovász Tibor vagyok. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, akkor Lakner Zoltán politológus lesz Benyóri vendége.